Vegyünk kezünkbe a Bibliánkat, és az Ézsajás próféta könyvének a 6. fejezeténél nyissuk meg. Ézsajás próféta könyve 6. fejezet első 10 versét olvasom. Tehát Ézsajás könyve 6. fejezet első versétől hallgassuk meg Isten igéjét. Uzia király halála évében láttam az urat, magasra emelt trónon ülve, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát akarta el, 2-vel lábát fette be, 2-vel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövéré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Eddig olvastam Isten igéjét, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy mi úgy állhatunk itt, vagy szeretnénk úgy itt állni előtted, akik szeretnénk látni, szeretnénk hallani, szeretnénk meggyógyulni. Segíts, Urunk, hogy a Te igédnek hallgatása közepette ne a szívünk kövéredjen, hanem a szívünk megtisztuljon, a szívünk meggyógyuljon, és lássunk Téged, a Te nagy dicsőségedet, és halljuk a Te szelíd hangodat, hogy irányt mutassál nekünk, és áldással vegyek magunkhoz a Te igédet. Áld meg a mostani együttlétünket, az Úr Jézus nevében kérjük ezt, Atyánk, tőled. Amen. Ézsajásnak az elhívásáról olvashattunk, és nem akárkiknek adatott meg az, hogy benézhettek a mennyországba. Nem sok próféta mondhatja ezt el, nem sok bibliai ember mondhatja ezt el, a Bibliából olvasva, hogy megadatott neki az, hogy benézhetett a mennyei trónhoz, megláthatta az Isten közelében lévő állapotokat, kik is vannak körülötte. Tudjuk, hogy János apostolnak megadatott ez, megélte a Jelenések könyvét, hogy mit látott ott Isten trónja körül, mi történt ott a mennyben, és hát Ézsajás is egy látomásában, amit le van írva Ézsajás könyvében, megadatott számára, hogy benézhetett a mennybe. Hát én úgy gondolom, hogy kíváncsiak lennénk mi is úgy benézni, na de a kíváncsiságunkért nem fogja Isten megadni nekünk, hogy látomásunk legyen esetleg ma este, vagy holnap valamikor, hogy nézzünk és mi is részesei lehessünk ennek a látványnak. De mégis üzen számunkra ez a Ézsaiásnak a betekintése, mint olyan Jánosnak a betekintése a mennybe, számunkra jelentőségű és üzenettel bíró és boldogító. Hát nézzük meg, hogy Ézsajás, aki betekintett így, mint János is, mit látott. És milyen hatással volt ez rá. És végül pedig milyen nehéz feladatot kapott a mindenható Istentől. Nyeljünk ebből üzenetet. Amikor Ézsajás tehát így betekintett, és látomásában látta az urat, és látta a szerápokat, akik közvetlen közelében vannak Istennek, hallott azt is, hogy ezek a szeráfok, ezek kiáltva hangosan úgy, hogy meg is remettek ott a dolgok a mennyben, mondták, hogy szent, szent, szent a selgek ura. És aztán úgy folytatódik ez az ige, dicsősége betölti az egész földet. Tehát a mennyben dicsérik ezek a szeráfok az Istent, és közben ennek kihatása van a földre is, hogy a dicsősége az Istennek a földet is betölti. És sok esetben történik ez, és lehet megfigyelni és látni azt a Szentírásból, hogy amikor történik valami a mennyben, akkor valami történik a földön is. Hatása van a mennyei történéseknek a földre. De viszont amikor a földön történik valami, akkor a mennyországban lévő lények is erre reagálnak. Tehát van egy összeköttetés a föld és a menny között, vagy a menny és a föld között. Hát több példát is el lehet erre mondani. Például, amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett, ugye nemrég olvastunk erről, akkor ez megérintette az angyalokat is, és eljöttek és megjelentek a pásztoroknak, és hírül adták azt, hogy üdvözítő született ma nektek Dávid városában. Aztán elkezdenek egy kórusban összeállni az angyali sereg, és mondani, hogy dicsőség az Istennek, de békesség itt a földön az embernek. Tehát a mennyben dicsőség, a földön meg békesség. Tehát, hogy van hatása mindaz annak, ami most éppen történik. Éppen a mennyben a dicsőség, dicséret hangzik, itt meg a földön megjön a békesség, a megbékéltetésnek a helyzete, hogy az ember megbékülhet most már az Istennel, mert jön a szabadító, jön az üdvözítő. Aztán a mennyország reagál arra, hogyha valaki Istenhez megtér. Nem közömbös az angyali sereg arra, hogyha valaki a mai nap Istenhez fordult. És hiszük azt, hogy ebben a mai napunkban is azért ezen a földön tértek meg emberek Istenhez. Mit olvasunk? A reakció az a mennyben, hogy az angyali sereg elkezd örülni. Ugye mondja is Jézus egy példázatnak a végén, mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai, egyetlen megtérő bűnösnek. Tehát látjuk azt, hogy itt a mennyország és a föld, noha nem is látjuk a mennyt, mégis reagál a mennyország a földön kialakult helyzetre, és úgy szintén, ha mennyben történik valami, akkor itt is történik itt a földön valami. Például, amikor Jézus föltámad, akkor egy angyal már ott várja az asszonyokat, hogy elmondja az örömhírt, hogy nincs itt, hanem feltámadt. És mondjátok el ezt a tanítványoknak. Tehát láthatjuk ezeket, és a hívő ember egy érdekes emberré válik, mert már nem csak azt látja, ami körülötte történik, a földi életet, ezt a fizikait, hanem ő egyben látja a kettőt, van mennyei látása, mondjuk ez hitáltal történik meg, és van itteni fizikai látása, és ezt a kettőt együtt vizsgálja. Hogy mondjak erre is egy példát. Teremtés történet, ugye a földnek a létrejötte. Hogyan láthatja egy hívő ember? Hát máshogyan, mintha csak egy ateista professzor vizsgálja azt, hogy hogyan történt a földnek a keletkezése. A hívő ember hogy tudja mindezt vizsgálni? Hitáltal is, mennyei látással is, hogyan le van írva a zsidókhoz írt levélben. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Mennyivel több ez, mint a professzor úr, aki ezt nem tudja. Persze nem kicsinlem le a tudását, mert nagy tudása van biztos, nagy kutatása van, és okosabb, mint én vagyok, de mi már hitáltal láthatjuk azt, hogy itt úgy jött létre minden, hogy Isten mondott valamit, szólt, és létrejött, mert olyan ereje van az ő szavának, olyan cselekvő hatalma van az ő szavának, hogy ő létrehozta mindezt. Tehát a hív ember mennyei látással látja a földön és a történéseket, és ez a jó, amikor ez az összeköttetés létrejön egy ember életében, mert akkor érti meg az ő saját életét is itt a földön, meg a földön történteket is, valahogy mennyei dimenzióban is látja, és tapasztalja, és kaphat kijelentést, értheti meg, hogy miért is történnek ezek a dolgok itt a Földön. Hát sok ilyen profécia is elhangzik, és érthetjük meg, hogy mi van, miért történik ez, mi fog még történni, és mi lesz ennek majd a vége. Hát mit jelent mindaz, amit hall itt Ézsaiás, amikor betekint, ahogyan a szeráfok dicsérik az Istent, hogy szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölt az egész Földet. Mit jelent az, hogy Isten dicsősége betölt az egész Földet? Hát azt jelenti, azt is jelenti, hogy ezt a kék bolygót valaki uralja. Méghozzá úgy, hogy mondjam így, hogy mindenütt jelen van, mindenütt átfogja, és uralma alatt tartja. Istennek a dicsősége. Istennek a nagysága. Istennek a szentsége. Tehát nem úgy van az, mint Madács gondolta, hogy a gép forog, az alkotó meg pihen. Hát ez nem így van, hogy megvan, jó van, jó működik a Föld, aztán hagy forogjon, nem kell hozzányúlni se. Vagy nem úgy van, hogy ha most már nem működik olyan jól, egy kicsit beavatkozok akkor itt a Földnek a dolgában, mint amikor az apuka ott van a játszótéren, és hintázik a kislány, aki nem tudja lökni magától a hintát, és már kezd lelassulni az a hinta, azt oda megy az apuka, azt még lök rajta kettőt, hármat, hogy újra élvezze a kislánya már a nagyobb lendületet, és hogy így lenne a Föld is, hogy most már nem úgy működik, akkor beavatkozik az Isten, tovább pörgeti egy kicsit az eseményeket, meg azokat a dolgokat, meg közben nyúl. Tehát nem így van, hanem ő egészen uralja ezt a Földet, és mindenütt jelen van, és ő működteti. Mert azt olvassuk, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. És milyen jó, hogy ez nem csak a Föld életben van így, a Földnek az életében, hanem a kis polszemembernek az életében, és aki itt a Földön él, hogy ott van az Isten, nem szunnyad életed fölött, az a dicsősége ott van rajtad is. Néz, lát, figyel, segít, bátorít, biztat, és kész ott lenni veled bármilyen helyzetben, és örvendezhetünk ennek. Mert úgy olvasok a 97. Zsoltár első versében, uralkodik az Úr, vigadjon a Föld, örüljön a sziget. Hát tényleg így van, hogy örülhetünk, hogy Isten kezében van. Az Isten dicsősége betölti ezt a Földet, mert ha nem ő uralná, hanem az, aki bitorolni akarja az ő uralmát itt a Földön, a gonosz, akkor ebből a Földből már szerintem semmi nem lenne. De ő tartja kézben, ő tartja fent, az ő kegyelme által működteti még ezt a Földet, pedig már eltörölhetné, de kegyelme által nem törli el. Tudja, hogy mennyi az üdvözlőknek a száma, és megválja azt, míg be nem teljesedik, és mindaddig működteti, fenntartja, gondviselője, és ezért örülhetünk, hogy minden hatalom az ő kezében van, és ő uralkodik. Hát vigadhatunk a saját életünk felett is, de jó, hogy ő tartott meg ezen a héten is, de jó, hogy ő van velem most is, meg volt velem csütörtökön, meg pénteken is, vagy éppen abban a szorult helyzetben, ami a héten kialakult, mert Isten velem van, dicsősége betölte ezt az egész Földet, és mindenütt jelen van, az én életemben is ott van, és észre is vehettem, mint ahogyan Ézsaiás is észrevette az Istennek a dicsőségét, amikor betekintett a mennybe. És hát ezt is jelenti, hogy az Úr dicsősége betölt az egész Földet, hogy nincs olyan zug, nincs olyan sarok, nincs olyan terület, ahol ő ne lenne jelen, és ne tudna arról, hogy mi történik ott. Hát ez is egy megnyugtató. Egyszer egy bácsik, aki nem igazán hitt Istenben, azt mondta annak a gyermeknek, aki viszont hitt Istenben, meg hittanórára is járt, hogy adok neked 10 000 forintot, mert hát hittanórára jársz, ha megmondod neked, nekem, hogy hol van az Isten, mondta a gyermeknek ez a bácsi. A gyermek az meg furfangos gyerek volt, azt mondta neki, én meg a bácsinak adok 20 000-et, ha megmondja a bácsi, hogy hol nincs. Hát nem tudom, ki nyert ebből a fogadásból, de minden esetre okos egy válasz volt, mert ő mindenütt jelen van. És ez számunkra nagy áldás. Dávid így érezte. hova menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak, ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy, ha hajnal szányra kelnék, a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Tehát nincs olyan hely, ahol mi el tudnánk esetleg rejtőzni is a mindenható Isten elől. És hagyd mondjam ezt, hogy de jó, hogy ez így van. Mert lehet, hogy néha úgy elrejtőznénk. Amikor nehéz helyzetben vagy, vagy körbe vesz téged a sötétség, a nehézség, a gonoszság, vagy rád telepedik a szívedre, de jó, hogy az Isten ott is utána tud nyúlni, onnan is ki tud emelni. Ugye eszembe jutott az, amikor éppen Tiszafüredre mentem el, meg mentünk el, és egy ilyen menekülés volt bennem, minden gondok elől, de nem lehet elmenekülni az embernek, ha elutazik New Yorkba, akkor se, meg ha elutazik a leglakatlanabb szigetre, akkor se, akkor is viszi magával a gondjait, nem tud elmenekülni előle, de hát az emberben van egy ilyen menekülés, hol ebbe, hol abba, hol amabba. És amikor ott jártunk ott a Tiszató partján, és az adventisták éppen bemerítést tartottak, amire én nem számítottam, és egyáltalán nem tetszett, amikor ugye arra fele haladtunk, mert én az Istentől is menekültem volna egy kicsit, és hangzott ott az ige hirdetés, nem is mentünk közel oda, de megszólalt az az ige, odafújta a szellő, a szél, hogy hallhatod a hátad mögött hangzó szót, se jobbra, se balra ne térjünk le. És az úgy helyre rakott. Milyen jó, hogy amikor mész a buta fejed után, megy az ember a butasága után, a maga feje után, ott is ott van az Isten, mert te az ő tulajdona vagy, az ő gyermeke vagy, és az ő dicsősége visszatér téged, visszahúz, kiemel, helyreállít, és ez számunkra nagy áldás, hogy 2016-ban bármi lehet, az Isten bárhol ott van, ott is, ahova belekeveredtem valamibe, mert ott is ki tud emelni, ott is meg tud menteni, ott is helyre tud állítani. Mehetett Illés oda a barlangba is, ott is ott volt, Jónás menekülhetett elfele, még ott a halgyomrába, a mélységbe is lehetett, az Isten ott is ott volt. És még ott is tudott adni Jónásnak olyat, hogy végül Jónás helyreáll, aztán elkezd hálát adni ott abban a mélységben. Milyen jó hír ez, hogy Isten megtartó ereje, hogy te az ő báránya vagy, ki nem ragadhat téged senki az ő kezéből, mert az ő dicsősége betölt az egész földet. És nincs olyan hely, ahol te kicsúszhatnál az ő kezéből. Hát nagy dicséret ez, és fölhangozhat így hozzánk az ige is, hogy kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége, bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Hát ott van ez az Úr dicsősége már mindenütt ezen a világon, és ott lehet, és ráragyoghat az életünkre, akkor is, hogyha sötétség van körülöttünk, vagy szorongat bennünket a gonoszság és a sötétség és a gond. De hát legfőképpen Isten dicsősége úgy mutatkozott meg itt ezen a földön, hogy emberi formát öltött Jézus Krisztusban. Nekünk nem kell már betekinteni a mennybe, hogy meglássuk Isten dicsőségét, nekünk elég nézni Jézusra, föltekinteni hitáltal rá, és ha föltekintesz, meglátod Isten dicsőségét. Ha valaki elolvassa az evangéliumot Jézust nézve, Jézus szemlélve, akkor Isten dicsőségét szemléled, mert ő jött el teljes dicsőségével. Azt olvassuk János evangéliumának a legelején, az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát ő született meg, és őt csodálhatjuk, őt szemlélhetjük. És hát egyszer mindenki meglátja ezt a dicsőséget, mert sokan nem veszik észre, sokan nem látják meg ezen a világon, de meg fogják egyszer látni, akit átszegeztek, azok is. És mit fognak tenni? Minden téld, téldet hajt majd Jézus neve által. minden téld meghajol majd Jézus nevére. Legyen az mennyieké, földieké, vagy föld alatt valóké. Tehát a démonoknak a térde is meghajlik, a sátánnak a térde is meghajlik, az ateista embernek is a térde meghajlik, meg a hívő sereg térde is be fog hajolni, de milyen jó, hogy már meghajolhat, mert már látod a Jézus dicsőségét, és már szemlélheted. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindenek, aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára jött. Hát őt szemlélt ebben az évben is, ő ránézél ebben az évben is, aki megjelent ezen a világon, akiről olvashatunk, akivel személyes kapcsolatod lehet minden nap, és milyen jó, hogyha van, mert Isten dicsősége téged is beragyog, és megláthatod minden nap az ő dicsőségét. Milyen jó ez nekünk? Tehetjük fel a kérdést. Miért volt jó ez Ézsaiásnak, hogy látta az Isten dicsőségét? Hát azért, mert nagy hatással volt ez rá. Elsőnek elég kellemetlen hatással volt, mondjam így rá, mert fölkiáltott itt a 4. versben, vagy 5. versben olvashatjuk, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Hát aki meglátja Isten dicsőségét, az mit fog meglátni? Azt fogja meglátni, hogy én meg hiába vagyok Isten dicsőségének. Én nekem sok hiányosságom van. Ő szent, tökéletes, hatalmas, nagy. Hát én meg tökéletlen, én meg bűnös, én meg tudok olyat mondani, amivel megbántok másokat. Én nem tudok sokszor mindig azt mondani, mint a szeráfok, akik dicsérték az Istent. Én sokszor szavaimmal, amik nem jók, inkább bántom vele az Istent, meg az embertársamat is. És az ember Isten dicsőségében, őt szemlélve rájön. Hát amikor olvasok az evangéliumot, és előttünk áll Jézus tökéletessége, akkor előttünk áll a magunk tökéletlensége is. És az ember ilyenkor feljajdul, mint valahogy Pál is. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítéltesből. Csak hát nem marad ebben az állapotban Ézsaiás, hanem egyből reagál rá Isten erre a bűnvallásra, erre a fölfedezésre. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról, számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Na ezért is jó Isten dicsőségében lenni, meg Isten dicsőségét szemlélni, hogy az ember megtisztul bűneiből. Fölfedezi a saját bűnét, de meg is tisztul. Mert Isten már küld valakit, itt egy szeráfot küldött, egy fogóval, egy parázssal, és megérintette Ézsaiás ajkát, és megtisztult. Nekünk meg Jézus küldte el, onnan a mennyből, aki meg vérével érintett meg bennünket, az ő áldozati vérével, és tisztulhattunk meg. Lesz tiszta a mi lelkismeretünk, a mi ruhánk is lesz fehéré, mert ő által, az ő áldozata árán gyógyulunk meg, tisztulunk meg, bocsátatnak meg vétkeink, és így állhatunk már az Isten előtt, az Isten dicsőségében. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, amikor az ember úgy fekszik le, nézve Isten dicsőségét, hogy Uram, elkövettem ma sok mindent, de följajdolunk, bűneinket oda visszük, megtisztulunk, az ilyen tiszta lelkismerettel tehetjük a fejünket a pánára. Hát milyen jobb lehet aludni? Így. Mint rossz lelkismerettel forgolódni. Mint az ember a bűneiben forgolódik ott az ágyban. Milyenkora nyugalmat ad az, hogy Isten megbocsátott. Nem kell tovább jajgatnom a vétkem miatt, hogy Isten közel jött hozzám, hanem most már ott állhatok előtte, megállhatok előtte, mert megtisztított, megszentelt, megigazított engem, és téged is. És ilyenkor hangzik föl ebben a megtisztulás utáni állapotban, hogy azt mondja az Úr, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. És azt mondja Ézsaiás, itt vagyok, engem küldj. Most már tudok beszélni tisztán, most már tudol használni, mert megtisztítottál, most már küldetésedben járhatok, itt vagyok, engem küldj. Mert csak így lehet. Isten küldetésében csak a megtisztított ember, a bűneiből megtisztult ember mehet. És ezért is jó Isten dicsőségét szemlélni, hogy megtisztulsz, megváltozol, átformál téged, másoknak a hasznára lehetsz, átváltozik az ember élete. Ezt is olvassuk, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Vagyis, úgy mint Mózes, szemlélhetjük az Isten dicsőségét. Lélek által oda nézhetel Jézusra, szemlélheted, és ahogyan te az Úrral foglalkozol nap, mint nap, végbe megy egy változás benned. Elkezd el változni az ő hasonlatosságára. Meg kell jelenni benned is Isten szeretete, kezd megjelenni az te életedben Isten kegyelme, irgalma, türelme, hosszú tűrése, és sorolhatnánk tovább, mert csak szemlélted az Urat, de mégis ez a változás történik benned. És Ézsaiás is szemléli az Úr dicsőségét, és nézzétek meg, micsoda változás történik benne. Megtisztul, és már jelentkezik, hogy én kész vagyok a szolgálatra. Kész vagyok elmenni. Kész vagyok életemet neked adni. Ez történik meg egy emberrel, amikor az Úr dicsőségét szemléli. Megváltozik. Hát sok ember akar megváltozni január hónapban, január 1-től. Hát valaki úgy akar megváltozni, hogy azt mondja, hogy pocakos vagyok, most szeretnék egy kicsit visszafogni, és legyen egy kicsit lapos hasam. Ugye? És akkor rakjunk le vagy 5-10 kilót. Valaki meg esetleg meghízni akar, mert annyira sovány. Vagy valaki éppen esetleg megváltozni akar, ez már nemes dolog, hogy olyan rossz a természetem, szeretnék megváltozni. Na de hát mi magunktól nem tudunk. De csak úgy lehet, hogyha mi szemléljük az Úr dicsőségét, és végbe megy egy nagy változás benned. Ezt tapasztaltam, minél jobban olvasom a Bibliát, minél jobban forgatom a szívembe, nap mint nap, és oda tekintek az Istenre, vagyis a mennyiekkel kezdek foglalkozni, de közben csinálom a földieket is, mert hát azt nem lehet megállni, hogy ne csinálja, de az gondolatom a mennybe néz, azt veszek észre, hogy más ember leszek. Egyre jobban őhozzá hasonlítok. Amikor meg kevésbé szemlélem, akkor meg az a régi jön elő, az a pesti csabás. És az jelenik meg. De abból jobb, ha nem kaptok. Mert az az igazi, amikor az Isten áthatja az ember életét, és az formáját, amikor szemléled őt. Mint ahogy a Mózes fölment a hegyre, 40 napig együtt volt az Úrral, és meglátszott rajta. Ragyogott az arca. Na így küld el az Isten bennünket. Ahogy a Mózest leküldte, ragyogó arccal, te ilyen ragyogóan mehetsz az emberek közé. És Ézsaiás is meglátja az Úr dicsőségét, megváltozik, és az a megváltozott Ézsaiás megy az emberekhez. És ezt akarja az Isten, hogy a hív ember így jelenjen meg a szomszédjánál, a feleségénél, a gyermekénél, a féjénél. Ilyen ragyogóan, hogy Isten átváltoztatta, átformálta, mert szemlélte az Urat. És ebben a küldetésben élhetünk nap mint nap, és ebben az évben is, de szép, hogyha valaki ebben a küldetésben él, mert ekkor tud hasznára lenni a másik embernek, hogy átváltoztatja őt az Isten dicsősége. De nehéz ez a küldetés. Legalábbis ezt olvashatjuk, hogy Ézsaiásnak elég nehéz küldetése volt, mert azt mondta Isten, menj és mondd-e meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, tedd kövéré e nép szívét, tedd süketté a fülét, kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Nagyon eredményes. Hogy hirdeti az igét, a süket fülekre, vak szemekre, kövél szívekre talál. Hogy ezt váltja ki a hirdetett ige. Nem hasonló korban élünk mi is? Hogy hirdeti az ember, aztán mi van az eredménnyel? Hát az eredmény a következő. Süket fülek, vak szemek, kövér szívek, és meg nem gyógyult életek. Hát nem egy nagy eredmény. És milyen nehéz ebbe a küldetésbe beállni. Mert sokszor az eredmény befolyásolja a munkát. Sokszor az eredmény befolyásolja sokszor a motivációt. Emlékszem, amikor itt kicserélték az ablakokat, ez minden alkalommal végbe ment, akkor az az ember, aki ezt tette, és jöttünk itt lefele, akkor nem ment el egyből a kapuba, hogy ott akkor elbúcsúzunk, hanem több percig itt maradt. És mondta nekem, hogy hagyj szemlélje meg munkája eredményét. Mert álltak ott régi ablakok, most meg ugye szebb ablakok vannak berakva, és hogy elgyönyörködött benne az ő munkájába. Gondoltam magamba, de jó neked. Mert a lelkész miben gyönyörködik? Vagy egy gyülekezeti tag, amikor bizonságot tesz, miben tud gyönyörködni? Hát sokszor éljük azt át, hogy nincs megtérés. És ha nincs eredmény, mi történik sokszor? Visszafogja magát az ember. Hát most minek gürizni? Minek fárasztani magamat? És hallottam nem egyszer így, minek bizonyságot tenni? Úgy sem érdekli az embereket. Ez már az eredménytelenség mondatja az emberrel. Emlékszek arra, amikor általános iskolás padokban ültem, és lejátszódott egy következő esemény a szemem előtt. A tanárnő kinézett egy jó, eredményes lányt, aki ötös tanuló volt, hogy most mate felelsz. Hát jó belehúzott, mert az ötös tanuló nem tanult semmit abból az anyagból. Meg is látszott. Valamit esetleg az órai elmondásból valamit derengett neki, de a tanár annyira segített neki, annyira mellé állt, annyira szájába adta a feleletet, hogy végül is kicsikalt valamit abból a diákból. Na váltuk, hogy na most, ebből aztán nem lesz nagy jegy. És azt mondta a tanárnő, hogy hát gyengéske volt, gyenge ötös. Hát ott nagyon néztünk. Na, itt vagyunk a suliban, ez van, be vagyunk skatujázva. Aztán felszólított egy kettes tanulót. Nem én voltam. És ahogyan felszólította, hát ő meg nagyon betanult az anyagot. Mi csodálkoztunk is, hogy vágja. Hát nem szokott ő így felelni, csak nyugdíjcselni. Nagyon jó felelt. Sokkal, de sokkal jobban, mint az ötös. És akkor azt mondja neki a tanár, hogy hát ez jobban sikerült, mint szokott, hármas. Hát néztünk nagyot. Szerintetek mit mondott a szünetbe az a kettes tanuló? Minek gürizni és minek tanulni? Hát, eredmény látjátok mi. Van értelme? Nincs. És utána tényleg nem is tanult. Na most, ha eredményre tekintünk, akkor a küldetésünket nem fogjuk jól megfutni, ha csak a föld eredményre. Azzal kezdtem a szolgálatot, hogy a hív ember hogyan is látja. A földi eseményeket együtt tudja szemlélni a mennyiekkel. Na és itt jön be ez. Hogy lehet, hogy nem itt van az eredménye, hogy emberek százai fognak megtérni a bizonságtételre, de nem ezt a kort éljük. Lehet, hogy mondjuk 10 év múlva ezt fogjuk élni. Nem tudom előre. De most jelenleg tényleg azt éljük, mint Ézsaiás. Na de hát a Szentírás azt mondja, a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Mert a mennyeiekre tekintünk. Mert a mennyországban megkapjuk a jutalmat. Amikor az ő küldetésében járunk. amikor őróla beszélünk, és a szent életet visszük el, Isten ragyogását visszük el a munkatársnak, az ismerősnek, a barátnak, ennek megvan a jutalma. Ha nem is lehet ott, hogy megtér az illető, de a mennyben megkapott. Hát a mártíroknak mi jutalma van, hogy hirdetik az evangéliumot? Hát az a jutalmuk, hogy börtönbe vetik őket, meg lehet megkínozzák őket, és megölik őket. Ézsaiásról nincs megírva a Szentírásban, hogy mi történt vele, de van egy másik írás, amely azt mondja, a zsidó hagyomány, hogy bebújt a menekülés közben egy odvas fába, azt kiadták a parancsot, hogy a fával együtt fűrészeljék ketté. Így halt meg Ézsaiás. Ott a hithősök sorában van is egy olyan megjegyzés, hogy valakiket szétfűrészeltek. Itt azt sokan azt gondolják, teológusok, hogy itt Ézsaiásra van utalás, hogy őt fűrészelték így ketté a fával együtt. Na de hát a mártíroknak mekkora jutalma van a mennybe? Aki az életét odaadja Krisztusért, és nem csak úgy, hogy oda teszi minden nap, hanem még kész meghalni is érte. Hát az azért hal meg, mert ő a mennyeit is látja, a földi történésekkel együtt. És látja, hogy ez ilyen jutalom jár, ezért a lankat lábakat felegyenesíti, az elfáradt kezeket felemeli, mert tudja, hogy van értelme munkálkodni a mindenható Istenért. Hát szemléljük így Isten dicsőségét, hogy tapasztaljuk meg, hogy bűnvallásunk lesz, tapasztaljuk meg azt, hogy megtisztulásunk lesz, tapasztaljuk meg azt, hogy megváltozik az életünk, sőt, ragyogóbbá válik az életünk ebben a sötét világban. Hogy ezt vihetjük az Isten dicsőségét a másik emberhez, hogy küldetésben élhetünk 2016-ban is, abban a hitben, hogy ezért kegyelemből jutalom jár, kegyelemből megáll téged a mindenható Isten ott fent nála a menny dicsőségében. Legyen ez így minél jobban a mi életünkben, hogy őt szemléljük, és ő szemlélve megtapasztaljuk mindazt, amit Ézsaiás megtapasztalhatott. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy a te dicsőségedet meg lehet látni, lehet szemlélni, mert eljöttél a te fiadban, Jézusban, és Jézus kisugározhatta a te dicsőségedet, a te nagyságod, a szentségedet, és áldunk, hogy őrá fölnézhetünk, a hisz szerzőire és beteljesítőjére, és láthatjuk a dicsőségedet. Segíts, Urunk, hogy nap mint nap így tudjunk a mennyiekkel foglalkozni, tudjunk rátekinteni, és ha rátekintünk, akkor megtisztulhatunk, észrevehetjük hiányosságainkat, vétkeinket, és átélhetjük, hogy te megbocsátasz, sőt, átformáld a mi életünket, megszabadulunk a bűn terhétől, és a te követségedben járhatunk, a te küldetésedben. Köszönjük, Urunk, hogy erre rendeltettél itt a földön, hogy téged szemlélve hozzád hasonlóvá válhassunk, hogy tudjuk vinni az emberek felé a te dicsőségednek fényét, áldását, üzenetét, adj ehhez nekünk erőt. Add meg számunkra ezt az erőt, amikor itt az emberek sok esetben nem fordulnak feléd, sok esetben tényleg nem hallanak és nem látnak, és kövér az ő szívük, de mégis adj nekünk erőt, hogy túlássunk ezeken, és hirdessünk, és követségedben maradhassunk, és a te üzenetedet továbbítsuk az emberek felé, ne lankadjon meg a mi szívünk, hanem tudjuk azt, hogy minden fáradozásnak jutalma van, főleg, hogy annak a fáradozásnak abban a küldetésben, amelyben küldettél bennünket. Köszönjük, hogy azért imádkozhatunk, és segíts, hogy tudjunk zengeni, dicsőíteni téged, és minél jobban látjuk a te dicsőségedet, annál jobban megterik a mi szívünk dicsőítéssel és magasztalással. Add meg ezt számunkra, mert annyi negatívum van ebben a világban, de ha rád nézünk, abban csak pozitívumot látunk benned, és csak tökéletességet láthatunk, és ezért dicséret hagyhatja el a szánkat és szívünket te feléd. Kérünk, Urunk, hallgass meg kérésünket, áldj meg bennünket Jézus nevében. Amen.